Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Advent van, hamarosan elérkezik karácsony ünnepe. Advent várakozás. Szeretnénk ezt a várakozást valahogy ízzel megtölteni. Olyan, mint amikor elkészítünk egy levest, de nem teszünk bele sót, akkor még ízetlen. De ha sót beletesszük, akkor mindjárt más íze lesz annak a levesnek. Kijönnek belőle a különböző zamatok, megérezhetni benne. Sokkal inkább azokat az anyagokat, amiket elhelyeztünk. Fontos a só az ételben. Valahogy így szeretnénk, hogy az adventi időszak is meglegyen ízesítve. De hogyan? Amikor várunk valakire, aki számunkra nagyon fontos, értékes ember, egy jó barátra, valami megváltozik körülöttünk. Teljesen más, amikor véletlenül összefutunk valakivel az utcán. Amikor várunk valakire, készülünk. Nagyobb szívvel, odaadással várakozunk. Örömteli várakozás. Nem olyan, mint amikor operációra várakozunk, vagy éppen bírósági tárgyalásra. Az igazi barátot, amikor várjuk, akkor a szívünket ünneplőbe öltöztetjük. Adventben Krisztus érkezésére várakozunk. De hogyan? Látjuk, hogy az adventi időszak egy bűnbánati idő. Nincs virág az oltáron. Azt jelenti, hogy ez nem egy külső várakozás, hanem valami belső. Isten tehát nem külső várakozást vár el tőlünk, hanem a tiszta szívet. Akár még üres szívet is. Olyan szívet, amely sokszor tele van félelemmel, aggódással, saját gyengeségei miatt. Mert Jézus is nyomorúságba születik. Nyomorúságos istálóban, Betlehemben. Mint ahogy a mi nyomorúságos kis szívünkben is meg fog születni, ha akarjuk. Abban a szívben, ahol nagyon sokszor tán a bűn, a gyengeség is ott van. Ott akar megszületni. A trágyaszag közepette. Amikor adventben a várakozásra gondolunk, akkor arra is gondolunk, hogy a világ végén másodszor is el fog jönni Jézus, és nekünk az a feladatunk, hogy vírasztra várjuk. Jézus mindenkihez odafordul. Úgy fog eljönni, hogy ahogy nem is számítunk rá, mint a váratlan vendég. Gondoljuk csak el. Hú, a konyha rendetlen, a gyerekekkel is baj van, rendetlenség mindenütt. Aztán megjelenik a váratlan vendég, bőröndel, táskákkal, és becsenget. Mi pedig azt mondjuk neki, miért nem telefonáltál, hiszen már van mobiltelefon. Talán még az állomásról is elég lett volna, hogy telefonálj, még akkor lett volna 15 percem. De Jézus, amikor megérkezik, talán éppen ilyen váratlanul, nem a lakásunkba fog belépni, hanem a szívünkbe. Az ő váratlansága, meglepetésszerű megjelenése készületlenül vár, de ha fel is tudnánk készülni, akkor is úgy fog belépni a szívünkbe, ahogy arra nem is számítottunk. Minden félre söpör, a dekorációt, a finomságokat, és egyszerűen belép a szívünkbe, mert a rejtekben akar megjelenni, szívünk rejtekében. Éppen ezért nagyon fontos megkérdeznem magamtól, hogy ki is vagyok igazán. És ezt minél jobban el kell mélyíteni magamban. Nem az a fontos, hogy mit birtoklok, hogy mit mondanak rólam, hanem az, hogy ki vagyok igazán. Mi lakozik az én szívemben? Egyszer egy lengyel pap mesélte, amikor kispapok voltak, egy idős papbácsi jött hozzájuk, akinek nagy tapasztalata volt az egyházi életben, egy igazi példakép. Megkérdezte tőlük, kedves kispapok, mit gondoltok, miről lehet felismerni, hogy egy papnak milyen a lelkisége? Mennyire buzgó? Mindenki elkezdett találgatni. Szép a temploma, tiszta. Ahogy belép a templomba, rögtön lehet látni, hogy minden rendben van, a virágok az oltáron, a tiszta terítők. Mások azt mondták, hogy hát ahogy éppen imádkozik. Az atya mondta, nem, ez is szép, de mégis van valami. És akkor kérdezték tőle ezek a kispapok, hát akkor hogyan? Menj az oltár mögé, És ha ott találod azokat a dolgokat, amikre nincs szükség éppen akkor, vödör, felmosó rongy, különböző kacatok, seprű, lapát, és így tovább, ha ezeket ott találod, vagy nem találod. Nyilván én a magam részéről ezt a történetet nem kritikaként mondom, hiszen nálunk is a kicsi templomban eleve az oltár úgy van kiképezve, hogy oda be lehet tenni valamit, de most elgondolkodtam rajta. Igen, itt van az Úr Jézus. Elől. Legyen tiszta és szép a tabernákulum előtt, de az oltár mögött. Hát ott semmi sem látszik. Oda tehetünk bármit? Pedig az Úr Jézus az oltár mögött is ott van. Tegyünk oda térdeplőt, és lehessen ott is, a rejtekben. Rejtekben, de mégis Jézus közelében imádkozni. Ne felejtsük el, hogy a középkorban, amikor a katedrálisokat építették, ki tudja hány méter magasba kidolgozták a formákat, arcokat. De alulról úgysem látszik, minek? Ott fönn a magasban. Azért, mert Istennek készítették. Az Istennek. Emlékszem, amikor a Mária Nosztrai kolostorunkat renoválták a szentélyt. Gótikus boltív, és a zárókő fönt. Alulról csak valami formát lehet látni, akinek jó a szeme, talán valamit ki tud venni. De hát csodálkoztam rajta, hogy milyen szép. Vagy a Buda-Szentlőrinci kolostorunk, amelynek már sajnos csak a romjai láthatók, de Istenek legyen hála, a régészeti kutatások megtaláltak egy rá zárókört Remete Szentpárról. Amikor pálos kiállítást rendeztünk Pécsett, akkor ezt a zárókövet megkaptuk a Nemzeti Múzeumtól. Mennyire jó volt látni a szépen kidolgozott zárókőt, pedig nagyon-nagyon magasan volt. Istennek készítették. Istennek veszed a virágot, amikor azt a templomba viszed. Istennek énekelsz, amikor kinyitod a szádat a templomban, és valóban énekelsz a többiekkel együtt. Istennek mondod az imát, amikor együtt válaszolsz a szentmisében, a közös rózsafűzér imádság alatt, vagy éppen a litániakor együtt végzed a többiekkel az imát, vagy amikor csendesen betérdepelsz a templomba. Az Isten miatt teszed magad rendbe, amikor vasárnap elmész a szentmisére, és egyáltalán mielőtt belépsz a templomba. Ne felejtsd el, hogy Isten a te szívedbe fog belépni, és nem máshová. Igen, a szívünk a mindennapi életben, a monotóniában el tud fáradni. Rövid időre tudunk hősök lenni, de hosszabb időre már nagy erőfeszítést igényel. Soha nem felejtem el a rendszerváltást Magyarországon. Amikor a 90-es években tömegével jöttek a templomba, emlékszem, amikor még nem szenteltek pappá, meg kellett válnom az örök fogadalmat pálos szerzetesként, és egy évig hittan tanítottam Pécs kertvárosában, ahol nagyon-nagyon sok gyermek járt még akkor iskolába, 93-ban. Elmentem az egyik iskolába, és ott, amikor a tanévnyitón megjelentem habitusban, akkor mindenki olyan lelkesen nézett rám, és gondoltam, hogy majd lesz egy olyan 5-10 jelentkező hit arra, hogy első áldozásra föl tudjam őket készíteni, mert volt ott egy tanár, aki előtte tanítgatta a gyerekeket, és mondta, hogy csak egy páran jelentkeztek hit arra, de amikor megjelentem habitusba, akkor 70-en jelentkeztek. Csodálkoztam, csak írtam a neveket. Két csoportra kellett őket szednem. Eltartott egy darabig. Rövid időre tudunk hősök lenni, tudunk lelkesedni. De hosszabb időre már nagy erőfeszítést igényel. Úgy vagyunk, mint a 10 kilométeres futásnál, amikor valaki nekilendül az elején, kilő, fut, még a televíziónak is meg tudja mutatni magát, hogy milyen gyors, de aztán a végén a 28. lesz a 28-ból, mert elfáradt. Mi is meg tudjuk mutatni rövid időre, hogy milyen buzgó katolikusok vagyunk, de aztán jön egy hónap, két hónap, három hónap, és itt tovább, az élet monotóniája, munka, család, otthoni felkelés, és így tovább. Aztán néha jön egy szuper lelki gyakorlat, vagy bármilyen elmélkedés, amiben éppen bele pottyanunk, vagy talán megjelenik egy pap, aki ott elmond valami jó prédikációt, mert abban van valami újdonság, persze abban is ott van a lélek, de aztán utána a mindennapi monotóniában kitartani, hogy végig Istenért dobogjon a szívünk, az nehéz. Kitartani mindvégig. A mindvégig kitartó szív üdvözül. Ne felejtsd el, hogy Isten a te szívedbe fog belépni, és nem máshová. Várjuk Urunk megszületését Betlehemben. Várjuk második eljövetelét, a parúziát. De számunkra az legyen a legfontosabb, és azt tanuljuk meg Adventben, hogy karácsony ünnepe minden nap megvalósulhat az életünkben. Ha valaki bűnt követett el, és utána meggyon, vagy valami rosszat tervez előre, és amikor ott van, abban a pillanatban mégis úgy dönt, hogy ezt nem teszem meg, no akkor Isten megszületik benne. Jézus ekkor beleszületik a világba, mert egyszer beleszületett a világba, és minden olyan élethelyzetben, amikor a szeretet, az Isten felé való odafordulás, a róla való tanúságtétel jelenik meg, az ő világba születése mutatkozik meg. A kérdés az, hogy a szívünket erre előkészítettük-e vagy sem. A mi elfogadásunk úgymond beteljesíti ezt a megszületést. Isten így akarta, hogy rajtunk keresztül, általunk is az ő csodálatos világba születése megnyilvánuljon az emberek számára. Jézus megszületett, de gyakran nem fogadják be. Még most is. Itt, Adventban megszülethet Jézus a szívedben. Jézus csendesen, szeliden van jelen az életünkben. Néha úgy gondoljuk, hogy nincs is itt, és akkor elkezdjük rendezgetni az ő királyságát, majd mi megoldjuk. Néha úgy élünk, mintha Jézus nem is lenne, pedig ő van, itt van mellettem. Úgy élek, mint akiben ott lakik az Úr. Volt egyszer egy idős papbácsi, akinek már elég sok problémája volt, ha talán nem is teljes egészében ragadta el az időskori demencia, de azért már sok probléma akadt vele, de szeretettel látták őt azon a plébánián, ahol korábban szolgált az új plébános és a káplánatyák türelemmel voltak irányába. Már nem tudott dolgozni időközönként, a szentmisét be tudta mutatni, de már más feladatot nagyon nem lehetett rábízni, mert összezavarta. De időközönként elment hozzá hasonló idős emberekhez, őket járt áldoztatni, és ebből nem akart engedni. Voltak már ebből problémák, néha eltévedt, összekavarodott. Mondta neki a plébános atya, hogy atya, most már nem kell elmenned, add meg a címeket, és elmennek az atyák, a tisztelendő úrak, majd ők ellátják ezt a feladatot, de nem volt hajlandó. A végén egy kicsit keményebben kellett vele fölépni, a tabernákulum kulcsot eltették, hogy ne tudja az oltári szentséget kivenni. De bizony, amikor misézett az atya, akkor titokban mindig eltett az oltári szentségből, hogy aztán majd ebéd után elmehessen megáldoztatni a betegeket. Azokat, akikhoz el szokott járni. Úgy gondolta, hogy nem látja senki, amikor eltette az oltári szentséget. Nagyon szépen, ahogy ő azt mindig is tette életében, méltó helyen tette, és utána a reverendájában belülre, a belső zsebbe, a szívéhez helyezte a legméltóságosabb oltári szentséget. És aztán utána szépen ő is leült a többiekkel ebédelni. És aztán megszólalt az egyik atya. Figyelem, az Úr Jézus van az asztalnál. Mindenki egy kicsit somolygott, de ugyanakkor mégis elgondolkodott. És ebben a légkörben ették meg a levest, aztán a másodikat. De mivel Jézus az asztalnál ült, ezért nem volt semmiféle olyan bántó és rossz vicc vagy kritika, mert Jézus ott van az asztalnál. Eddig a történet, de most gondolkodjunk el, kedves testvérek, Jézus mindig ott van az asztalnál, minden otthonban és minden ebédnél. Jézus ott van minden irodában és minden autóban. Jézus ott van minden beszélgetésben, akár telefonon, akár e-mailen keresztül. Jézus ott van. Volt egyszer egy kolostor, ahol már elég régóta nem volt hivatás. Keresték az okát. Aztán a kolostornak az előjárója elment egy közeli remetességbe, hogy megkérdezze az ott élő szent öreg bölcset, hogy igazából mi lehet az oka annak, hogy ők így élnek, és mégis úgy tűnik, hogy már nem lesz utánpótlás. Az öreg remete nem mondott semmit. De amikor el akart indulni a kolostornak az előjárója, szomorúan és elkeseredetten, hogy nem kapott az ő kérdésére választ, a remete utána szólt: a kolostorotokban ott van Jézus Krisztus. Valakit magára öltött. Figyeljetek oda! Az előjáró ezen egy kicsit megdöbben, de hát azt gondolta, hogy valami bölcsebb tanácsot fog kapni, és amikor hazament a testvérek, mindannyian kérdezték kíváncsian: na, mit mondott az öreg bölcs, mit kellene tenni? Hát, mondja az előjáró, nem mondott semmi különösebbet, elmondtam neki a problémánkat, csak hallgatott, aztán amikor kijöttem a remete cellájából, akkor még utánam szólt, ennyit mondott csak, hogy valaki közületek Krisztus valakibe beleöltözött, valami ilyesmit mondott, hát nem tudom. A többiek ezen elkezdtek gondolkodni. Ki lehet az? A Ignác testvér biztos nem, hát az mindig rohangál össze-vissza ő benne, biztos, hogy nem. Talán a másik, Teofil testvér, ugyan már, az meg épp az ellenkezője, az meg olyan lassú, meg elfelejt csomó mindent, hiába bízjuk rá, ő nem lehet. Talán Lázár testvér, dehogy is, az is olyan, hol ezt csinálja, ezt utána abba hagyja, az imádság alatt néha elkalandoznak a gondolatai, elrontja, nem, ő nem lehet. Így mentek egyik is, másik is gondolatban végig a közösségen, de mégis hát, ha ő az. Mégis hát, ha ő az. És szép lassan megfordult a helyzet. Valahogy egyre elevenebbé vált a szeretett közösség egymás között. Igazából nem a másiktól várták a változást. Ő bennük, a szívükben ment végbe a változás. A te családodban, persze nyilván nem egyfajta teológiai igazság ez a történet, mégis az, hanem is olyan cizelláltan és pontosan, de valamelyikük Krisztus a te családodban is. Vigyázz! Holnap lehet, hogy 13 vagy 14 órakor fogsz vele találkozni és beszélgetni. Mit mondasz Krisztusnak? Hogyan szólsz hozzá? Ez a megtestesülés, hogy úgy élünk, mintha Jézus valóban jelen lenne. Úgy élünk, hogy tudjuk, Jézus valóban jelen van. Kicsit másit hasonlat, amikor férfi hazamegy szokása szerint, bevágja az ajtót, mondja: hú, az anyját a munkahelyen ezen a szerencsétlenek! Felesége: pszt, csendben! Itt van a nagynéni, a konyhában ül. Abban a pillanatban másképpen szól a férfi, talán nem kanyarítja tovább jobban, ahogy akarta, szerette volna. Másképpen viselkedünk, ha más a helyzet. A más helyzet pedig az, hogy Jézus velünk van. Mindegy, hogy karácsony december 25-én, vagy éppen december 13-án, 14-én, vagy 15-én van, most történik a megtestesülés, ha odafigyelsz. Volt egyszer egy pap, aki ifjú házasok lelkipásztora volt, és mondták neki ezek az ifjú házasok, hogy valami olyasmit csináljanak az adventi időszakban, hogy az más legyen, az egy igazi advent legyen. Ne olyat, hogy böjtöljünk, vagy mit tudom, ne nézzünk annyi tévét, hanem tényleg, hogy valóban úgy várjuk Jézust, hogy megérkezzen. A pap rájuk nézett, kicsit gondolkodott, és aztán azt mondta: rendben van egy ötletem. Szeretnétek valami keményebbet? Persze, persze. Szeretnétek így várni Jézus? Persze, szeretnénk, hát ezt mondtuk. Na jó, akkor a következőt javasolom nektek. Adjátok meg nekem a címeteket, hogy hol laktok, és adjatok nekem engedélyt arra, hogy az adventi időszakban bármikor elmehessek hozzátok. Akár még éjszaka is vendégségbe. Bármikor. Váratlanul. Minden nappal és éjszaka bármikor, kérdezték. Igen, igen. Miért? Hát ha advent, akkor legyen advent. Nem ti mondtátok? Az egyik asszony azt mondta, hogy akkor ő mindig kabátban fog aludni. Valaki azt mondta, nem, atya, ez nem jó ötlet, ez ostoba ötlet. Ez nem jó. Mindenki elgondolkodott. Aztán valaki azt mondta, jó, rendbe, atya, akkor az egyik házas pár majd bemegy a plébániára. Akár éjjel is, rendbe van? Hát igen, most gondoljuk meg. Adják meg a címüket. Mindenki. És egyszer csak majd beesek. 5 órakor reggel, vagy valamikor éjfélkor, mindegy, mikor valamikor. Nagyon kellemes lesz. Eszünk egy kis sütikét, iszunk egy kis teát vagy kávét, és majd elmondunk egy 10 rózsafűzért. Megváltozna az életünk. Valahogy így a fenébe. Ez tényleg eljön, vagy csak viccelt? Nem tudom. Megváltozna az életük. Másképpen terveznék a napot, másképpen néznek ki a lakás. Vegyél tiszta pizsamát, szólna az egyik, mert ki tudja, hogy hát, ha jön. Vedd már föl azt a papírt, hát, ha tényleg most jön. Kapcsold már ki azt a tévét, lehet, hogy most jön. Kedves testvérek, jön. Jön. Csak nem az a papbácsi, aki ezt javasolta, vagy nem én, vagy nem a plébános bácsi, ahol éppen önök élnek, vagy éppen nem egy házas pár jön hozzám, hanem Krisztus, akinek már a kezében van a te címed. De ettől nem kell félni, hanem nagyon jó látogatás lesz. Mert hiszen Isten maga a szeretet. Belép hozzád, és el akarja mondani, hogy nagyon szép lakást vettem neked az égben. Nagyon szép lakást készítettem neked. Már nála van a címed, aki a béke, aki a remény. Nála a címed. És egészen biztos, hogy jönni fog. Amen. Kedves testvérek, ezekkel az adventi gondolatokkal kívánok jó készületet karácsony ünnepére, és kívánom, hogy valóban áldott, boldog karácsonyi ünnepük legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.